Erről a napról is konkrét emlékeim vannak, nem csak magáról az évről. Tudom, hogy aznap hol voltam. Ugye akkor én a 20-as éveim elején jártam, és borzasztó szerelmes voltam. És az a fiú, akivel akkoriban együtt voltunk, a Pozsonyi úton lakott. Nagyon szeretett fényképezni, később aztán filmrendező lett, és fölmentünk hozzájuk. A szülei valahová elmentek. Nem vagyok egészen biztos benne, hogy hová, de úgy rémlik, hogy a Balatonra. Az biztos, hogy nem maradtak a városban. És ő pedig mondta, hogy menjünk ki a Kossuth térre, mert hogy kikiáltják a köztársaságot. És én fiatal szerelmes nőként egyszerűen föl nem foghattam, hogy Szűrös Mátyás hogyan vetekedhet azzal, hogy üres a kecó. Hát, hogy miért nem maradunk otthon. És végül is kimentünk, addigra már nagy tömeg gyűlt össze, és arra emlékszem, hogy nagyon durcás voltam, és nyomakodtunk a rettenetes tömegben. Számtalan ismerőssel összefutottunk, a Gábor fényképezett, és végül a nagy nyomakodásban fölmászott egy lámpa oszlopra, hogy fölülről is meg tudja örökíteni a tömeget. Én meg rettenetesen meg voltam sértődve, hogy eljöttünk, és egyáltalán nem azt éltem át, hogy nagy idők tanúi vagyunk, hanem azt, hogy beleszólt a történelem a magánéletembe. Ez a történelemnek a természete, nem? Hogy az ember valahol ott van, ahol nem szeretne lenni, és átírja egy kicsit a magánéletet. Tehát, hogy akkoriban egyáltalán nem éreztem át a pillanat jelentőségét. Egy formális dolognak tekintettem azt, hogy ott vagyunk a szép őszi időben. Utólag egyébként kiderült, itt látom az asztalodon Kemény István Ludbőr című könyvét, hogy minden barátunk és ismerősünk ott volt valahol a téren, de az még ugye jóval a mobiltelefon előtti korszak volt, tehát nem tudhattuk, hogy ki mindenki van jelen. Sok egyetemista társunkkal is találkoztunk. Tehát mondom, én akkor egyáltalán nem éltem át, hogy ez mennyire fontos pillanat, viszont volt olyan, amikor megérintett a változás érzése, tehát amikor hirtelen a teljes mélységében átéltem azt, hogy velünk most történik valami. Az egyik ilyen a páneurópai piknik volt. Rövid előzménye volt ennek. Középiskolába szobrászakra jártam. És a szobrászak mindig szervezett külföldi testvériskolákba utakat. Minket abban az időben Heiligendámba vittek, az NDK-ba, ahol egy bentlakásos képzőművészeti középiskola vendégei voltunk. Nagyon tetszett egyébként nekem, hogy együtt vannak a hálótermek és a műhelyek, és mindenki addig dolgozik este, ameddig szeretne. És itt ebben a középiskolában megismerkedtem egy ötvös szakra járó lányjal, akit úgy hívtak, hogy Szilvia Spillek, és címet cseréltünk, és egy ilyen kamasz barátság szövődött köztünk. Néhány levelet aztán váltottunk, de nem volt ez egy intenzív kapcsolat. És jóval-jóval később megjelent a szüleim házánál Budafokon, hogy engem keres. Akkor én már javarészt külön éltem a szüleimtől, egy bérelt lakásban, de időnként azért haza-haza mentem. Tehát ilyen két laki voltam, éppen kezdtem a saját lábamra állni. És a szüleim elmagyarázták neki kézzel-lábbal, ők nem tudtak németül, hogy én már nem lakom otthon, és megkeresett engem ez a lány azzal, hogy el akarnak menni nyugatra. És akkoriban zajlott a határnyitás, és ők azért jöttek el az NDK-ból, is kerekedtek föl két óriási fémvázas hátizsákkal, hogy akkor a szerelmével átmenjenek. És mi a már említett fiúval ott voltunk ebben a bérelt belvárosi lakásban, amit aztán átengedtünk nekik. És ők az ottani tévén nézték a határnyitást, mi a szüleimnél néztük a határnyitást, és a lánynak volt egy anyukája, aki nagyon beteg volt akkoriban. És elindult a barátjával ez a Szilvia, hogy akkor elmennek, És azt hiszem, hogy két napig hezitáltak a lakásban, és végül a lány úgy döntött, hogy nem tudja ott hagyni az anyukáját egyedül. Tehát, hogy lehet, hogy ismét lezárják a határokat, ő nem fog tudni hazamenni, az anyja idős, beteg, egyedül nevelte őt föl, és két nap után visszafordultak. A lány rengeteg ékszert hagyott nekem emlékbe, ilyen kis bizsukat, amiket ő készített. Egyébként a mai napig hordom őket, és akárhányszor fölveszem, mindig úgy veszem föl, hogy na ez a Szilvia nyaklánca, na ez a Szilvia fülbevalója. Tehát elég sok mindent megőriztem az ő ajándékaiból, és mindig elszorul a szívem, ha arra gondolok, hogy két napig ott ültek a hátizsákkal, és ugye egy ekkora döntést hoztak, aztán pedig visszafordultak. És tulajdonképpen az ember egy személyes sorson keresztül tud abba belelátni, hogy ennek milyen hordereje volt. Hogy gondolj csak bele, hogy az egész addigi életedet, a helyszíneket, az embereket, mindent magad mögött hagysz, és belecsomagolod a teljes múltadat egy hátizsákba, és neki vágsz a világnak. És hogy nem tudta ezt megtenni, és úgy emlékszem, hogy a barátja is visszament vele. Tehát ez egy fiatal, szerelmes fiú volt, és akkor ő azt választotta, hogy ők hazamennek. Ugye ennek akkor nem tudtuk fölmérni a jelentőségét, mert azt nem lehetett gondolni, hogy hirtelen az egész világ átrendeződik, hogy leomlik a berlini fal, és hogy megszűnik az NDK. Ezt nem lehetett tudni. Akkor volt egy ilyen kitüntetett pillanat, egy menekülési lehetőség, és azt azért nem sejthette előre az ember, hogy az egész világ átíródik. Úgy emlékszem, hogy abban az idő pillanatban még minden olyan bizonytalan és képlékeny volt. Az is, hogy ennek lesz-e következménye, hogy ez folytatódik-e, hogy ez egy folyamatnak az első pillanata, vagy ez csak egy kitüntetett, egyszeri helyzet. Soha többet nem hallottam róla, csak a nyakláncok maradtak meg. Nekem ez hozzátartozott ahhoz a pár naphoz, és tulajdonképpen ő is ennek a 89-es történetnek a része lett ezzel a nehéz személyes döntéssel.